Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jézus útja mutat irányt a világért harcoló hatalmak között, amelyek el is pusztítják azt, mondta 14. Leó pápa a Szent Péter Bazilikában bemutatott krizma szentelési misén, amelyen a papi szolgálat mai kihívásairól is beszélt. 14. Leó pápa megválasztása óta első alkalommal mutatta be a nagy csütörtök délelőtti krizma szentelési misét, amelyen egyházmegyéje papjai is részt vettek. A Szent Atya homíliájában hangoztatta, hogy az egyház tagjainak szolgálat végzését meghatározza származásuk, személyes történetük, de az nem jelentheti az egyház közössége egységének elhanyagolását vagy megtörését. Az egyházfő a papi küldetés, ezen belül is az embertársakkal való kapcsolattartás központi tényezőjeként a szeretetet jelölte meg, kijelentve, hogy a szeretet csak akkor igazi, ha fegyvertelen, ha kevéssel is megelégszik, ha nem hivalkodó, ha gyengéden őrzi mások törékenységét. Szorgalmazta, hogy az egyház mindenhova vendégként érkezzen meg, az adott kor közösség kultúrájának nyelvén szólaljon meg, a legszekularizáltabb környezetet se a hódítás földjének tekintse, valamint fogadja el az elutasítást is. A kereszt a misszió része, jelentette ki Leó pápa, hangoztatva, csak így lehet belülről megszakítani a világ imperialista, hódító elfoglalását, valamint leleplezni a ma törvénynek tekintett erőszakot. Az utolsó vacsora felidézéseként 14. Leó pápa nagy csütörtökön délután a lateráni Szent János Bazilikában 12 paptársának mossa meg a lábát. Szakít Ferenc pápa hagyományával, aki 2013-tól többnyire raboknak mosta meg a lábát. A Szentszék megerősítette, hogy a pápa nagypéntek este egyedül viszi a keresztet a Kolosseumnál, az amfiteátrum és a szemközti Palatinus domb közötti 14 stáción. A krizma szentelési misével megkezdődött a Szent Három nap az Egri Bazilikában is. Az ünnepélyes szertartást Ternyák Csaba egriesek vezette. A Szent Misén az egyházmegye lelkipásztorai megújították papi ígéretüket. A főpásztor a nagy számban jelenlévő bérmálkozásra készülő fiatalokhoz szólt. Bátorította őket, hogy nyitott szívvel fogadják a Szentlélek ajándékait, és merjenek válaszolni Isten személyes hívására. Ternyák érsek hozzátette, a Szentlélek teszi élővé és hatékonnyá az egyház életét, és segíti a híveket abban, hogy mindennapjaikban is tanúságot tegyenek hitükről. Elmondta, a szentségek nem csupán jelképek, hanem olyan hatékony jelek, amelyek által a Szentlélek valóban működik, és kegyelmet közvetít a hívek számára. A Szentmisén elhangzott, az evangéliumot felolvasó diakónus rövidesen a papok sorába kerül, másik két testvér pedig diakónus lesz. Mindhárman a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékei. Ma este nagy csütörtökön az utolsó vacsora emlékére a Szent Mise 18 óra 30 perckor kezdődik az Egri Bazilikában. 18 órától pedig Jeremiás síralmaira várják a híveket. Nagy pénteken 15 órától lesz az Úr szenvedésének ünneplése. Ezt megelőzően 14 óra 30 perctől Jeremiás síralmai kezdődnek. A húsvéti vigília szertartása feltámadási körmenettel nagy szombaton 20 órától kezdődik. A húsvét vasárnapi érseki szentmise az Egri Bazilikában 10 órakor veszi kezdetét. Ismét az iráni háború heteken belüli lezárását ígérte az amerikai elnök. Donald Trump szerint Irán vezetője tűzszünetet kért az Egyesült Államoktól. Az amerikai elnök közölte, Washington a kérés teljesítését, a Hormuzi szoros megnyitásától teszi függővé. Kiírták a közbeszerzést a Barátság kőolajvezeték megrongálódott szivattyú állomásának felújítására Ukrajnában. A kivitelezés 20 hónapot is igénybe vehet. Az ukrán állami olajvállalat szerint a javítás keretösszege 272 millió hrivnya, ami csaknem 2 milliárd forintnak felel meg. A pályázatokat április 6-áig nyújthatják be a cégek. Végül az időjárásról. Tovább növekszik délfelől a fátyol felhőzet. Szűrt napsütésre számíthatunk, de egyre több helyen képződik gomoly felhő, így erősen megnövekedhet a felhőzet. Napközben az északi-északkeleti határ mentén némi záporesőre számíthatunk, az északkeleti szél sok felé megélénkül. Általában a nappali hőmérséklet 12 és 19 fok között valószínű, késő estére 6 és 12 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Paulai Szent Ferenc szerzetes hitvalló. A nápolyi királyság területén, a kalábriai Paulában született 1426-ban. Szülei nem szűkölködtek semmiben, csak hosszú ideig gyermektelenek voltak. Aggódtak, hogy kire marad vagyonuk. Asszízi Szent Ferenchez imádkoztak, hogy esedezze ki Istentől számukra legalább egy gyermek születését. Imádságuk nem volt hiába való. Hálából az újszülöttet az ő nevére, Ferencnek keresztelték, s amikor nagy betegségbe esett, újra arra kérték az asszízi szentet, hogy gyógyítsa meg, ezért majd hálából a kis Ferenc egy éven át a ferencesek rendi ruháját fogja viselni. Így is történt. 13 éves korában a szomszéd városba ment, hogy felvétesse magát a ferences kolostorba. Jól érezte magát a ferencesek között, de szívében nagy vágy élt. Remete szeretett volna lenni. Ez a gondolat magától Asszízi Szent Ferenctől sem volt idegen. Két év múlva elhagyta a kolostor lakóit, és a remete életet választotta. Magasan a tenger fölött talált egy alkalmas barlangot, és ott állandó imádkozásban, szigorú önmegtartóztatásban élt. A szemfüles vadászok azonban fölfedezték, és elújságolták, hogy hol lakik. Egyre többen keresték fel jó tanácsért, sokan akartak mellette maradni. Ezért egy kis kápolnát és három kicsi cellát épített, s így megvetette a legkisebbek későbbi rendjének az alapját. Legkisebbek latin elnevezése minimiták. 1452-ben azután nagy sereg özönlött hozzá, ezért visszatér Paulába, hogy az érsek engedélyével megalapítsa saját közösségének első igazi kolostorát. Olyan megdöbbentő a korabeli szentek életének leírása. Ime legendáknak tűnő események Ferenc életében. A nagy építkezést sajátos módon segíti. Ha víz nem volt, akkor vizet fakasztott. Ha sziklát találtak, azt ő tovább taszítatta. Ha a napi munkások kenyéradagja elfogyott, azt csodálatosan megszaporította. Történtek általa nagyobb események is. Közben járására Isten betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel, de az emberek szemében minden csodánál nagyobb volt az ő személyes élete. Sok gonddal vezette a kisebb testvérek rendjét, a minimiták rendjét. Ugyanakkor állandóan az ima csendes nyugalmában élt. Mind önmagától, mind követőitől önsanyargató életet kívánt. Például egész évben nem volt szabad húst fogyasztani, de soha nem bocsátott ki olyan rendeleteket, amelyeket ne a szeretet határozott volna meg, és ezért a szabályai nem voltak elviselhetetlenek. Korunk elpuhult, önimádatban élő világa ma megdöbbenve nézi szentjeinknek ilyen szigorú életmódját. Ma az eszemiszom, a gazdagodás és erkölcstelenség korában sokan nem szívesen olvasnak erről. A szentek hősies és önmagukat legyőző példája örök figyelmeztetőnk marad, végső célunk a mennyország. A mennyország pedig minden földi áldozattal fölér, és minden áldozatot megérdemel. A szentek önsanyargató példája minket is indítson arra, hogy legalább a legminimálisabb fokon önszeretetünket azonnal megfékezzük. Ferenc testvér példája is erre sarkal. Negyedik Sixtus, a nagy reneszánsz pápa, aki maga is ferences volt, túlságosan szigorúnak tartja a minimiták bőti előírásait. Ferenc azonban megvédi elgondolásait, s amikor pappá akarják szentelni, Szent Ferenchez hasonlóan alázatosan elhárítja, mint aki erre méltatlan. Megelégszik azzal, hogy gyertyákat és olvasókat szentelhessen, mert ezek is fontos helyet foglalnak el az apostolkodásban. Viszont 11. Lajos francia királynak csalódnia kellett benne, amikor betegségében arra kérte, hogy tegyen csodát és gyógyítsa meg. Ferenc ehelyett fölkészítette a királyt a jó halálra, és a király így halt meg. Higgyük el, hogy a jó halál kegyelme a legnagyobb isteni ajándékok közé tartozik. Imádkozzunk naponta a jó halál kegyelmért. Ferenc ezt annyira fontosnak tartotta, hogy inkább erre készítette elő a királyt, mint arra, hogy meggyógyuljon. Több kolostor köszönheti Ferencnek létét. Rendje Franciaország után eljutott Itáliába, Szicíliába, Spanyolországba, Ausztriába és Németországba is. Rendtársai atyai szeretettel gondoskodtak a betegekről, árvákról és özvegyekről. Ferenc pedig nagy tekintélynek örvendett az európai királyok és császárok körében, akik anyagi javakkal is támogatták intézményeit. Francia kolostorban halt meg 1507-ben. 1519-ben a szentek közé emelték. A szentmisében így imádkozunk. Istenünk, alázatos lelkek felmagasztalója, te paulai Szent Ferenc remetét választottait dicsőségébe emelted. Add, hogy érdeméből és példáját követve egykor mi is elnyerhessük azt a jutalmat, amelyet az alázatosaknak megígértél, Krisztus a mi Urunk által.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Szent Háromnap ünnepéről, liturgiájáról hangzik el ismertető a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott összeállítás alapján. Felolvassa Bércesi András.
Nagy csütörtök. Az eukarisztia, oltári szentség és a papság egyházi rend alapításának ünnepe. Nagy csütörtök délelőtt krizma szentelési misét tartanak a püspöki székesegyházakban. A püspök együtt misézik az egyházmegye papjaival, akik megújítják a szenteléskor tett ígéreteiket. A szentmise alatt történik a keresztelendők és a betegek olajának, valamint a keresztség, bérmálás, egyházi rend kiszolgáltatásakor, illetve templom szenteléskor használatos krizma megszentelésére. Este minden templomban szentmisével emlékeznek az utolsó vacsorára, az oltári szentség és az egyházi rend alapítására. A nagycsütörtök esti liturgiájában az utolsó vacsora felidézésével az eukarisztia alapítására emlékezünk, amikor Jézus maga köré gyűjtötte tanítványait. A szentírási olvasmányok felidézik az egyiptomi kivonulás éjszakáját, amikor az angyal megkímélte az izraeliták házait, mert a bárány vérével megjelölték az ajtófélfákat. A húsvéti lakoma áldozati báránya Krisztus előképe. Saját testét adja értünk, vére pedig megszabadít a bűntől, az örök haláltól. Nagy csütörtöknek éppen ezért ünnepélyes és örömteljes hangulata van. Nagy csütörtök az egyház legősibb ünnepei közé tartozik. Az ősegyházban ezen a napon fogadták vissza a bűnbánókat. A nagy csütörtöki evangéliumban halljuk, hogyan mosta meg Jézus tanítványainak lábát. Ez a cselekedet örök időkre szóló példaadás, hogyan kell egymást alázatos szívvel szolgálni. Ennek emlékére a püspök vagy a pap megmossa az arra kiválasztott emberek lábát. Az esti szentmise kezdetén a jelképek az utolsó vacsora örömének hangulatát idézik, ezért van a pap fehér mise ruhában, ezért szól a mise elején az orgona, és ezért van virág az oltáron. A glória, a dicsőség éneklésére minden templomban megszólalnak a harangok, a csengők, az orgona, és ezután elnémulnak nagy szombat estig. A mély gyász jeléül csak a kereplők szólnak. A harangok Rómába mennek, és megjelennek a szomorúság, a fájdalom jelei is. Megrázó ellentét, hogy Jézust azon az estén árulják el, amelyen szeretetének legnagyobb jeleit adja. A szentmise végén az oltári szentséget a mellékoltárhoz viszik. Ez követi az oltárfosztás, amikor az oltárról minden díszt eltávolítanak. Ezek a jelek Jézus elfogatását, elhurcolását jelképezik. A szentmise végén elmarad az áldás, és csendben fejeződik be, amely jelzi a Jézus szenvedésével együttérző fájdalmat. Nagy csütörtök misztériumában egymással szemben áll az eukarisztikus ajándék legmagasztosabb szeretete, valamint az elárultatás fájdalma. Az utolsó vacsora után Jézus apostolaival az olajfák hegyére ment. Imádság közben szenvedett és gyötrődött. Kérte apostolait, hogy imádkozzanak vele, de azok elaludtak. Egy órát sem tudtatok virrasztani velem? Kérdezte tőlük. Erre gondolunk, amikor a szentségi Jézust a főoltáról a mellékoltárra kísérjük, és amikor a mise után szentségimádást végzünk. Legalább egy órát szeretnénk virrasztani vele. Elkezdődik a nagy csütörtöki virrasztás az értünk vérrel verítékező Jézussal. Nagy péntek, Jézus Krisztus kereszthalálának napja. Nagy péntek az egyházi év legcsendesebb napja. Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Az egyház ősrégi hagyomány alapján ezen és a következő napon egyáltalán nem mutat be szentmise áldozatot. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök főpap mutatta be áldozatát a keresztoltárán. A Jézust jelképező oltár teljesen dísztelen. Nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya. A nagypénteki szertartás már a kezdeti időktől kialakult, és három fő részből áll. Az ige liturgiából, olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, a kereszt előtti hódolatból, valamint a szent áldozás szertartásából. A szertartás elején a pap piros miseruhában némán vonul az oltárhoz a minisztránsokkal, majd leborulnak az oltár előtt. A pap földre borulása az önmagát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jeleníti meg. Az oltár most maga a Golgota. Lélekben oda megyünk a Golgotához, Jézus keresztjéhez. Az ige liturgiájában olvasunk Jézus szenvedésének titkáról, majd halljuk szenvedésének történetét János evangéliumából. A passiót felolvassák, vagy énekelve adják elő, drámai módon felidézve Krisztus szenvedését, az Isten irántunk való szeretetének titkát. Ezután, lélekben a kereszt alatt állva, könyörgünk Istenhez, hogy hallgassa meg az egyház az emberiség nagy kéréseit. Az egyetemes könyörgések az egyház tagjaiért és az egész világért szólnak. Minden hívőért, a keresztségre készülőkért, a keresztények egységéért, az Ószövetség népéért, a zsidókért, az egyháztól elszakadtakért, a nem hívőkért, valamint az ország, a társadalom, a világ vezetőiért, és különösen a szenvedőkért. Ezután a pap a fekete vasárnapon, nagybőjt 5. vasárnapján letakart feszületről leveszi a leplet, és kezdetét veszi a kereszt hódolat. A hívek csókkal illetik, és térdet hajtanak a feszület előtt, amelyen ott látható az üdvözítő, aki értünk szenvedett. A megbocsátás, a megtérés, a Krisztushoz fordulás napja ez. Ő az, aki ma is szenved egyházáért. Személyesen hív meg minket, hogy előtte leboruljunk és megvalljuk, ő az egyedüli megváltónk, akinek segítségére mindannyian rászorulunk. A szertartás a mi atyánk elimádkozása után az áldozással fejeződik be. Ezután a hívek a szent sír előtt imádkoznak, és csendben virasztanak. Az egyház nagypénteken szigorú bőjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek 3-szor étkezhetnek és 1-szer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt. A nap folyamán a templomokban elhangzik a lamentáció, Jeremiás síralmai, és a hívek keresztúti ájtatosságot végeznek. Végigjárva Krisztus keresztútját biztosak lehetünk benne, az utolsó szó Istené. A keresztút segít megértenünk a történelem drámáját, de bennünket, hívőket biztosít arról, hogy az utolsó nap nem a nagypéntek, hanem húsvét. A húsvét pedig a jó győzelme a rossz felett, a szeretet győzelme a gyűlölet felett, a végtelen jóság, Isten, a feltámadt élet győzelme. Nagyszombat és húsvéti vigília. Nagyszombaton az egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról emlékezik a szent sír előtt időzve. Az esti vigília szertartással veszi kezdetét a katolikus egyház legfontosabb ünnepe a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti. Jézus Krisztus feltámadt a halálból, és mindenkit meghív az örök életre. Nagyszombat a gyász napja. Jézus most sírban fekszik egy nagy kővel elzárva. Nagyszombaton egész nap lehetőség van imádságra a szent sír előtt. Ilyenkor betölti lakásainkat, családjainkat és szívünket a csend, amely segít Krisztus szeretetének halálának titkában elmélyedni. Ezzel a lelkülettel készülődünk a feltámadás örömére. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Húsvét éjszakáján az egyház talán legszebb ünneplése jeleníti meg számunkra a szent titkokat. A liturgia szimbólumaiban megjelenik a fény és a sötétség, a tűz és a víz, a nap és a csillagok, hogy együtt magasztalják a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a sötétséget, a halált. A liturgia sötétben kezdődik, utalva arra a sötétségre, amely a világra borult Krisztus halála után, amikor úgy látszott, hogy a halál legyőzte az életet, a bűn legyőzte Krisztust. Ebben a sötétben gyullad meg a remény, Krisztus feltámadásának fénye. A vigília szertartása négy, jól elkülönülő lényegi részből áll. A fény liturgiájából, az ige liturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából. A jelenlegi liturgikus rend a negyedik századra vezethető vissza. A húsvéti vigília szertartása a tűzszenteléssel kezdődik. Egyedül a parázsló szén világít, és az arról vett tűzzel a pap meggyújtja a húsvéti gyertyát, miközben azt imádkozza, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, ő a kezdet és a végű, az alfa és az omega. Ővé az idő, és ővé az örökké valóság. Ővé a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. A húsvéti gyertya fénye Jézus Krisztust, az ő feltámadását jelzi, amely belevilágít a templom sötétjébe, és egyúttal a világ sötétjébe is, hogy új reményt adjon. A húsvéti gyertyába szúrt tömjénszegek Jézus halálos sebeit jelzik. A feltámadás pillanatának nem volt tanúja, hiszen Jézus nem erre a világra, nem ennek a térnek és időnek keretei közé támad fel, hanem az örökké valóságba lépett át. Mégis az egyház liturgiája mintegy megjeleníti a feltámadás pillanatát. Ez történik akkor, amikor a gyertya élettelen testét megeleveníti az új tűz. A megszentelt tűzről gyújtott gyertyák sokasága Krisztus világosságának elterjedését érzékelteti. Azt, hogy a bűn és halál sötétjében Krisztus feltámadásának ereje kiterjed az egész emberiségre. A pap elindul a fénnyel a sötét templomba, és három lépésben szétosztja Krisztus világosságát a híveknek, akik a húsvéti gyertyáról meggyújtják saját gyertyáikat. Krisztus világossága tölti be a sötét templomot. Ezt az örömet látjuk és halljuk. Krisztus világossága. Erre válaszolunk, Istennek legyen hála. Ezután hangzik föl az egyház leggyönyörűbb éneke, az Exultet, a húsvéti örömének. A húsvét örömének az ünnep tartalmát fogalmazza meg, a fényt, amely a feltámadást és megváltást jelképezi. A húsvéti örömének elhangzása után kezdődik az ige liturgia, amely végigvezet minket az üdvösség történet nagy állomásain, eljutva az új szövetségig. Ekkor felhangzik a glória, Isten dicsőítése, és visszatérnek a harangok, felszólítva a hívőket Krisztus győzelmének ünneplésére. A szentleckét követően az ünnepélyes Alleluja Isten népének újongó örömét fejezi ki. Jézus feltámadását, az örömhírt hirdeti az evangélium. A katolikus templomokban az ősi hagyományt követve általában húsvét vigíliáján a nagyszombati szertartás során szolgáltatják ki a keresztség szentségét a felnőtt korukba megtérteknek, vagyis ekkor fogadja őket tagjai közé az egyház. A prédikáció után következik a keresztelés ünnepélyes szertartása. Először a mindenszentek litániája, hiszen a keresztséggel az egyház tagjaivá leszünk, amelyhez a szentek közössége hozzátartozik. Ezt követi a víz megszentelése és a keresztelés. Az egyház akkor is szentel vizet, ha nincs keresztelés. A hívek megújítják keresztségi fogadalmukat, ellene mondanak a sátánnak, és megvallják hitüket a Szent Háromság egyistenben, és keresztségükre emlékezve az egyház meghinti őket az új vízzel. A fogadalom válaszait elsősorban a keresztelendők mondják, és velük együtt a hívek. Nem csak azért teszik ezt a hívek, mert keresztségük titkára emlékeznek, hanem azért is, mert mindannyiuknak testvéri felelősséget kell vállalniuk a keresztelendőkért és egymásért. A szertartás a Szent Mise szokott rendje szerint folytatódik. A szent áldozásban a feltámadt üdvözítővel találkozunk. A feltámadási körmenettel a hívők ünneplése kilép a templom falai közül, és az egész világ számára elviszik az örömhírt.
A Szent Háromnap ünnepéről, liturgiájáról hallottak ismertetőt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott összeállítás alapján, felolvasta Bércesi András.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel nagycsütörtök liturgikus eseményeiről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mai napon nagy csütörtök napja van. Mai műsorunkat a nagy csütörtöknek szenteljük. És hogyha már a liturgiáról, a szentmiséről beszéltünk, akkor talán illő, hogy a mai alkalommal még inkább a szentmise lényegéről beszéljünk, hiszen tudjuk, hogy minden egyes szentmisének a központja az az utolsó vacsora. Az egész liturgia, az egész szentmise, az úgynevezett eukarisztia, az a vacsorára épül rá, hiszen Jézus az utolsó vacsorán tartotta, mutatta be az első szentmisét, ott az emeleti teremben, ahol a kenyeret kezébe véve, tanítványainak adva, meghagyta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, és elrendeli azt, hogy a tanítványok az egész világon megismételjék ezt a szertartást, amikor ő megígéri, hogy a kenyérben és a borban közöttünk marad. A mai napon az ünneplésnek több része is van, ezért jó, hogyha szépen lassan végig haladunk a nagycsütörtöki szertartás egyes szertartások egyes mozzanatain. Akkor nézzük az elejétől. Krizma szentelés. Ugye az krizma szentelés az a különleges szertartás, amit csak és kizárólag a székes egyházakban végeznek. Az egyházmegye papságának jelenlétében ezt a szertartást a főpásztor végzi, a püspök. Ugye minden egyházmegyében ez egy óriási ünnep, hiszen ilyenkor újítják meg a felszentelt papok a papszentelési ígéreteiket, a felszentelési ígéreteiket, ezért a legtöbb esetben ilyenkor az egyházmegye teljes papsága összegyűlik a székesegyházban, és a püspök vezetésével mutatják be a legszentebb áldozatot, aminek keretében megszentelnek három olajat. Ugye az egyik olaj a keresztelendők olaja, a másik olaj a krizma, és a harmadik olaj az a betegek olaja. Ezeket az olajokat aztán később minden plébániára kiküldik, és amikor gyereket keresztelünk, akkor a keresztelendők olajával jelöljük meg a homlokát, a betegek olajával látogatjuk meg az időseket, betegeket, és ezzel szolgáltatjuk ki a betegek kenetét. A krizma pedig, ugye nagyon sok mindenben használatos, az egyik legszentebb olaj, legszentebb megáldott olaj, régen a királyokat is ezzel kenték fel, mielőtt megkoronázták őket. Manapság pedig ugye a keresztelendőket szoktuk ezzel megjelölni, a bérmárkozóknak a homlokát szokták a krizmával megkenni, papszenteléskor a papoknak, a szentelendőknek a tenyerét keni meg a püspök a krizmával, a templom szentelésekkor például a templom falait és az oltárokat kenik meg krizmával, illetve ugye krizmával kenik meg még a püspököket a püspök szenteléskor, és hát mind-mind ilyen nagy-nagy események ezek, amikor a krizmát használjuk, tehát ez az egyik legfontosabb olaj. A krizma azért különlegesebb mondjuk, mint a többi, mert a krizmában van egy speciális balzsam, ezért a krizmának nagyon jó illata van a másik két olajhoz képest. Általában olívaolajat szoktunk használni ezeknek az olajoknak az elkészítéséhez, viszont a krizmának van egy különleges balzsam adaléka, amit ugye a szerzetes házakban nagyon-nagyon sokáig készítenek, főznek, ebből a balzsamból, ebből az imádsággal készült balzsamból vegyítenek a szertartásokon az olívaolajba, és ezt a különleges olajat is a püspök szenteli meg, és ez nagyon-nagyon jó illatú szokott lenni, vagy a Zsoltárban is olvassuk, mint a jó illatú kenet, ami lecsorog Áron szakállán. Tehát ez a jó illatú kenet, ez a krizma, ezt a krizmát jelenteni, ami az olajok közül az egyik legfontosabb. És ilyenkor újítják meg a papok a papszentelési fogadalmukat minden esztendőben. Ez a krizma szentelési mise, ami tulajdonképpen mindössze ennyiből áll, hogy a három olajat megszentelik, és ezt mindenki hazaviszi a saját plébániájára. Ezt csak a székesegyházban végzik. Az esti szentmisének a neve, ugye, amint tudjuk, az utolsó vacsora szentmiséje. És akkor ebbenek a szentmisének része a lábmosás szertartása, és ezt a szentmisét, az utolsó vacsora szentmiséjét minden templomban el kell végezni, minden plébánia templomban. Különleges ez a szentmise, hiszen a fájdalom és az ünnep egyszerre jelenik meg ebben a szentmisében. Tehát ugye az esti szentmise kezdetével véget ér a nagybőjt, véget ér a nagybőjti időszak, hiszen már a szent három nap külön áll, az már nem a nagybőjthöz tartozik, és elkezdődik egy különleges ünneplés, egyházunk szent titkainak egy nagyon különleges ünneplése, a nagy csütörtök esti szentmisével, tehát az esti szentmise kezdetével ér véget a nagybőjt. Éppen ezért, ami nagyon látványos, ugye a lila terítőket a templomban már ilyenkor lecserélik, és már az ünnepi fehér terítők kerülnek az oltára, megjelennek a virágok, és a szentmise egy teljes ünnepélyes hangulatban kezdődik. Na nézzük, hogy akkor mi az, ami miatt Kriszta például, te hogyan emlékszel vissza, megjelenik ez, amit mondtunk, ez az ünnep és a fájdalom egyszerre az utolsó vacsorai szentmisében, a nagy csütörtöki szentmisében. Mi az, ami az ünnepet adja át egy külső szemlélőnek, és mi az, ami a fájdalmat?
Az ünnepet, akkor az az utolsó vacsora, amikor megalapítja Jézus az eukarisztiát.
Így van, és akkor a szentmisében a legünnepélyesebb formában a nagy csütörtökön hogy jelenik meg az, hogy tulajdonképpen egy ünnep is ez a szentmise?
A dicsőség, meg a csengők, tényleg ilyenek, és utána elhallgat az orgona.
Így van, tehát ahogy népiesen szoktuk mondani, amiután a csengők, harangok megszólaltak, az orgona teljes gőzzel, ugye elkísérte gyakorlatilag a dicsőséget, ezzel elhallgatnak a harangok, de úgy kezdődik a szentmise, mint a nagy szombat húsvéti misében a dicsőség visszahívása, hogy tulajdonképpen, amikor énekeljük a nagycsütörtöki dicsőséget, minden zajongó eszközt használunk, ajtócsengőt, oltárcsengőt, orgonát, harangot, tehát egyszer, amivel lehet zajt csapni, azt mindent megteszünk, hiszen ezzel jelezzük azt, hogy az utolsó vacsorán történt egyházunk legfontosabb ugye előrelépés, amikor Jézus megalapította az oltári szentséget, és ez egy óriási ünnep. Miután megvilágosodtunk ebben az ünneplésben, ugye a teljes ünnepi hangulatban, utána lesz egy éles váltás, tehát befejeződik a dicsőség, kikapcsoljuk az orgonát, lekapcsoljuk a harangokat, és gyakorlatilag nagyszombat éjszakáig teljes csend van. Sem az orgona nem szól, sem a harangok nem szólnak, sem a csengők. Helyette az úgynevezett kereplő lép életbe, amit a gyerekek nagyon élveznek, amikor a kereplőt rázzák ott az oltárnál, akkor minden gyerek nevetni szokott. Emlékszem, én is nevettem gyerekkoromban. Nem tudom, hogy miért vált ki ilyen hatást ez a kereplő. Én most már így papként nem nevetek rajta, de látom, hogy a minisztránsok rendületlenül, és tudom, hogy mi is, amikor gyerekek voltunk, mindenki nevetett, amikor szólt ez a kereplő, mindenki mosolygott rajta. Nem tudom, milyen érdekes hatást vált ki az emberbe, hogy mindenki mosolyog rajta, de most már úgy kinőttem én is ezt a mosolygást, de nem tudom, biztos, hogy gyerekekre jó hatással van egy ilyen kis változatosság. Tehát ugye belépnek a kereplők, és elkezdődik a szertartásnak egy fájdalmasabb része. Szerintem pontosan ez a lábmosás az, ami elindítja ezt a másik fajta irányát a szentmisének, amikor a pap Jézus személyében ugye végzi a szertartást, és megalászkodik. Tehát letérdel, végig mászik ott térden állva a 12 ember előtt, akinek a lábát megmossa, és nagyjából ez az utolsó vacsorán is így lehetett, hogy Jézus ünnepelt a tanítványaival, kiosztja a kenyeret, a bort, és akkor utána meg hirtelen vált egy ilyen hangulatváltás, a tanítványok pedig tiltakoznak, ugye nem is akarják engedni, hogy megmossa a lábukat, tiltakoznak, de mégis Jézus végig megy és megmossa a lábukat, és ez egy olyan megalázkodás, egy olyan alázatra tanító, szemléltető pillanat. Innen kezdődik a komolyan vétele az ő szenvedésének. Tehát a tanítványok valószínű, hogy itt kezdték megérteni, hogy valami nagy dolog készülődik itt, hogyha Jézus ezt megteszi. Bár sok olyat tett, amiből már lehetne korábban is, vagy lehetett volna korábban is tanulni, de itt értik meg igazán, hogy mit jelent az alázat.
Thank you.
Gyakorlatilag ezt a kettősséget idézi fel a nagycsütörtöki szentmise, és a dicsőség után, ahogy mondtam, egy ilyen döbbenetes csend áll be, és ez a csend figyelmeztet bennünket arra, hogy a mi életünkben is be kell, hogy álljon a csendnek. Aztán utána ugye egy nagyon fontos része következik a passió történetnek, ami nagyon érdekes, erről nem sokat szoktunk beszélni, ugye ez Jézusnak a szenvedése, ami még nem a börtönben vagy Pilátus előtt zajlik, hanem az olajfák hegyén, ez a vérelvaró verejtékezés. Ugye, amit Kriszt említett, ez a virrasztás, tulajdonképpen a virrasztásban erre a mozzanatra emlékezünk, hogy Jézus magányosan elvonul imádkozni, gyötrődik, szenved, kínlódik ezzel az egész helyzettel, és nagyon érdekes módon ez a vérelverejtékezés is megjelenik az evangéliumban, amiről szintén lehetne még sokat beszélni, de az biztos, hogy orvosok is igazolják, hogy ugye van olyan stresszes állapot, amiben például a hajszálerek elpattannak az ember homlokában, és az izzadsággal összekeveredik az a nagyon kevés vér, ami ilyenkor ugye a bőrön keresztül talán kijut, és hát ez valóságos tény, hogy az ember képes arra mondjuk idézőjebb, hogy vérelverejtékezzék. Tehát Jézusnak ez a vérelverejtékezése nem valószínű, hogy ez egy mese, tényleg lehetséges ilyen, és utána jön az ő elfogatása, Jézusnak az elfogatása, amikor Júdás elárulja, és ennek emléke az oltárfosztás, mert az oltárfosztásban mi történik? Ugye földobáljuk a terítőket, leborítjuk a gyertyatartókat, össze-vissza hagyjuk az oltárt rendetlenül, feldultan, és pontosan erre a dulakodásra emlékeztet az oltárfosztás, hogy ahogy Jézust elfogják, a tanítványok karddal akarnak közéjük vágni, összetűznek, aztán elszaladnak, és ennek a rángatózásnak, dülekedésnek, dulakodásnak a jelképe az oltárfosztás, Jézus elfogatására emlékezünk ezekben a pillanatokban, amikor a pap kinyitja a tabernákulumot, mint hogy a szél kicsapta volna, ugye a szentség nincs már benne, üres, olyan elhagyatott, olyan feldult, és ezt az érzést kelti bennünk, amikor már a szertartásnak vége, hogy minden fölborult, minden elmozdult a helyéről, nyitva a szentségház, nincs ott a mester, mindenki elszaladt, és a templom gyakorlatilag olyan állapotba kerül, mint hogyha egy tornádó végig söpölt volna rajta, hogy ezt az érzést keltse bennünk, hogy körülbelül így maradt ott az olajfák kertje vagy hegye is, amikor Jézust elfogták, hogy mindenki szétszaladt, minden rendetlenül tulakodás helyszínévé vált. És akkor most itt álljunk meg egy picit, így nagycsütörtökön, és elmélkedjünk erről egy kicsit a ti segítségetekkel is, hogy vajon miért volt Jézusnak ez a szenvedés az olajfák hegyén, vagy hogy alakult az ő életébe szerintetek, vagy miért volt ez a vérelverejtékezés, miért izgulhatott, vagy miért gyötrődhetett, miért szenvedhetett, vajon mi az, amire ez a rész tanítani akar bennünket. Mert ez egy nagyon érdekes rész, hogy a tanítványok is elmennek, de közben elalszanak, akkor Jézus felébreszti őket, meg is szidja egy kicsit őket, hogy hát még egy órát sem voltatok képesek virrasztani, aztán visszamegy, kéri az Istent, hogy vegye el tőle ezt a szenvedést, de aztán mégis elfogadja, hogy ez a belső húzavona Jézusnál, ez vajon mit jelenthet, vagy ti hogy látjátok egy kicsit ilyen lelki szemmel ezt?
Nekem ez magány első körben, tehát hogy teljesen az egyedül lét, és mégis, hogy az atya közelsége, meg hogy az atya szeretetében, meg akaratában való megnyugvás valahol nekem. Tehát, hogy elfogadja azt, amit az atya akar, tudta, hogy mi vár rá igazából, hogy mi van megírva, és hogy azokat kibírja el, hogy gondolkodott emberi módon vajon Jézus, és hogy gondolta arra, hogy ő fél attól, ami rávár, hogy ő ezt nem fogja kibírni, és hogy nem tudja végigcsinálni, és És ugye, hogy imádkozott, hogy vajon azért imádkozott-e, hogy ugye, nem tudom, tehát hogy az atya igazából segítse meg, hogy legyen vele végig, hogy csak rá számíthatott. Igazából, ami nekem ebben erős, az a magány, és hogy minden áron szeretetből, az emberek iránti végtelen szeretetből, és az atya iránti szeretetből teljesíteni az atya akaratát, hogy mindenki üdvösségre jusson.
Biztos, hogy gondolkodhatott, mert ugye azt mondjuk, hogy teljes ember volt, tehát egészen ember, és nagyon érdekes, hogy amit szoktunk imádkozni a Zsolozsmában is, hogy mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve, tehát csak egy valamiben nem lett hasonlóvá az ember, ez a bűnt kivéve, ez ugye sok mindent megmagyaráz Jézus életéből és szenvedéséből. Nem tudom, Timi, neked van-e valami esetleg egy...
Annyi jutott, vagy az jut róla mindig eszembe, hogy nyilván itt az emberi mi voltát, vagy az emberi oldalát látom benne egyrésztről, tehát nyilván az, hogy amikor azon vívódik, hogy vegye el tőle az atya ezt a terhet, de aztán ugye mégis ráhagyatkozik a másik oldalról, meg én azt is érzem, lehet, hogy rosszul, hogy aggódik. Tehát, hogy vajon az emberek megértették-e az ő tanítását annyira, hogyha ő elmegy, és nem lesz már ott velük, akkor folytatni fogják-e azt az utat, amit ő elkezdett. Tehát én ezt is érzem egy kicsit bennem, mint hogy abban, hogy nem tudtak vele együtt vírasztani sem. Tehát én ott ezt egy kicsit, hát nem félelem ez, mert nem félelem, hanem inkább az aggódás, igen. Hogy meg lesz-e a folytatása, termékeny talajra hult-e az ő tanítása.
Ez is érdekes megközelítés, mert erre is van sok példa, amikor a tanítványoknak felrója, hogy meddig maradjak még veletek, hogy még mindig nem értitek, hogy mit akarok mondani. És lehet, hogy ezek a gondolatok, ami a 3 év alatt összegyűlt, ebben a mély imádságban ez mind megfogalmazódott ott az olajfák hegyén Jézusban, mind feljött, mind előjött ez az összes gondolat, hogy vajon hogy lesz, vajon mi lesz, stb. Tehát teljes mértékben, ugye ahogy gondolkodtok, vagy ahogy ezt mondtátok, ez teljes mértékben így lehet, és ez nagyon megerősítő nekünk embereknek. Mert azt hiszem, hogy ezeket a helyzeteket mindannyian átéljük. Tehát ebben is, még az utolsó napjaiban is Jézus tanít, hogy például a magány, amivel Kriszta kezdte, ugye hány és hány ember magányos, hány és hány ember van egyedül, és rendszeresen úgy fogalmazzák meg ezt, hogy hát egyedül vagyunk, hát teljesen magunkra vagyunk, nem foglalkozik velünk senki. És akkor mindig szoktam mondani, hogy az ember soha nincs egyedül, tehát nem kerülhet abba a lelki állapotba, hogy ezt elhiggye, hogy teljesen egyedül van, de ugye Jézus is átéri ezt a pillanatot, amikor úgy tűnik, mintha teljesen egyedül lenne, úgy tűnik, mintha teljesen magányos lenne, és nagyon érdekes, hogy ezek ilyen kísértések, hogy elhitesse a gonosz lélek azt, hogy az ember lehet teljes mértékben magányos. És aztán utána nagyon gyorsan látjuk Jézusnál a váltást, amint kimondja, hogy de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te, megszűnik ez a magány, megszűnik ez a félelem, és megy vissza az apostolokhoz. Keresi az apostolok társaságát. Tehát nagyon érdekes ez a tanítás, hogy amikor azt gondolná az ember, hogy teljesen magányos, amikor azt gondolná, hogy teljesen egyedül van, bízza rá magát az Istenre, hogy ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te, és higgyük el, hogy ez a magányosság érzés, ez változik. De ez nagy kísértés, hogy ezzel akar kísérteni a gonosz lélek, hogy egyedül vagy, nincs veled senki. Pedig az ember tudja, hogy az Isten vele van, és nagyon sokszor, amikor jó helyzetbe kerülünk, vagy örömteli pillanatban, akkor érezzük is, mintha jobban éreznénk, hogy velünk van az Isten. De nagyon fontos, hogy a szomorú vagy magányos pillanatokban is legyünk ennek teljes tudatában, hogy a magányosság az egy érzelmi állapot, és Jézus ebben az érzelmi állapotban fogalmazza meg ezeket a szavakat, de utána rájön arra, hogy az Isten vele van, és az Istenben van, az Isten kegyelmében, és akkor nem lehet magányos. Ugye a másik pedig ez az aggódás, ez megint csak egy alapemberi érzés, hány és hány ember aggódik a családja miatt, gyermeke miatt, munkahelye miatt, megélhetése miatt, hogy egyáltalán ugye mindennapjai miatt, és ez is bátorító, hogy Jézus is átélte ezeket a súlyos aggodalmakat. És megint csak ugye a válasz az ő egyetlen mondatában van, hogy atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Tehát mi nagyon sokszor erőlködünk, hogy minden úgy legyen, ahogy mi akarjuk. És sokszor az aggódásunk az fölösleges. Vagy egy túlzott maximalizmusból jön, vagy pedig túl nagyok az elvárásaink. Nem tudom, hogy gondolkodtunk-e már ezen, hogy ami miatt aggódunk, abban nem-e túl nagy az elvárásom, nem-e lehetne úgy hagyni a dolgokat sokszor, ahogy vannak, és nem nagy elvárásokat támasztani, mert akkor kevesebbet kellene aggódni, hogyha nem lennének nagyok az elvárásaink. Tehát ez is nagyon fontos szemügyre venni, így nagy csütörtökön, hogy vajon hogyan állok én az elvárásaimmal, aggodalmaimmal, mennyire vagyok képes lemondani a saját akaratomról, és rábízni magamat a mindenható Isten akaratára. Ami talán a mai napon nagy csütörtökön még a legfontosabb, az a szentáldozás. Ugye ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy az a normális, hogyha mindenki áldozik, aki jelen van a szentmisén. Ugye ilyenkor két szín alatt áldoztatunk. Nagy csütörtökön nagyon fontos az eukarisztikus ünneplés, hiszen erre emlékezünk, és ez a kérés az egyháznak, hogy mindenki áldozzon, aki csak teheti, végezzel mindenki a szentgyónását, és járuljon szent áldozáshoz. Hamarosan kezdődnek a délutáni szertartások, mi is ezt kérjük a kedves testvérektől, hogy aki csak teheti, végezzel a szentgyónását, és járuljon szent áldozáshoz, mert ettől lesz szent misa a szent misa. Nem attól, hogy ott vagyok, elmegyek, beülök, megnézem, meghallgatom, ott hazamegyek, hanem attól lesz szent misa a szent misa, hogy Jézus meghívására az ő asztalához igennel válaszolok. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk mindenkinek egy áldott, szép nagy csütörtököt, szép estét, vegyük a kezünkbe a Bibliát, hogyha a mi templomainkban nincsen vírasztás, vagy hogyha otthon vagyunk betegágyban, vagy valamilyen mások miatt nem tudtunk elmenni a szentmisére, és keressünk alkalmat a vírasztásra, olvassuk el Jézus főpapi imádságát, olvassuk el az olajfák hegyi jelenetet, és elmérkedjünk ma este csendben, Istenben bízva, és Istenre bízva mindent, ami az életünkben jelen van, hogy elnyerjük újra és újra az ő kegyelmét, az ő erejét és az ő lelki támogatását. Mindenkinek kívánunk áldott, szép húsvéti ünnepeket, és a Jóisten kegyelmét, fényét és a feltámadás örömét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.